Nili belépett a kávézóba, letette a táskáját az asztal szélére és várt. Rendelt egy kávét, beleejtette a cukrot, majd nyugtalanul kavargatni kezdte. Bármennyire is harcolt ellene, jeges félelem szorította össze a szívét. Pedig ő mindent megtett, amit megtehetett. Az ő dolga különben sem az, hogy felülbírálja az utasításokat. Hogy az utóbbi időben néhányszor mégis megtette, annak kizárólag az az oka, hogy megítélése szerint nincs valami rendjén a kő őre körül. Egészen pontosan szólva, tudja is, hogy mi nincs rendjén. A kő őre öreg és beteg, és ha nem történik rövidesen valami, összeomolhat minden. A férfi úgy lépett az asztalhoz, hogy észre sem vette a közeledését. Amikor észrevette, már ott volt mellette, és föléje magasodott. Megengedi, hogy helyet foglaljak? Természetesen, bólintott a lány, és szolgálatkészen odébb tolta a táskáját. A férfi hullámos, barna hajú volt, az arcából azonban nem sokat látott, mert széles keretű napszemüveg takarta el. A jövevény leült, és kíváncsian Nillire nézett. Mindig is szerettem volna személyesen megismerkedni magával, Nilli, bár már egyszer találkoztunk, akkor semmit sem láttam az arcából, a sminkjétől. Az a vállalkozásunk akkor balul sikerült, de azt szokták mondani, ha nem jön össze a főpróba, annál jobb lesz az előadás. Úgy hallom, maga az egyik legkiválóbb ébresztőnk és a legcsinosabb is. Megengedi, hogy bemutatkozzam? McDowell vagyok. Akkor azt hiszem, nem mondtam meg magának a nevem. Landau előtt azért ne is igen emlegessen. Tudja miért? Persze, hogy tudta, hiszen olvasta Leroy naplóját. A férfi mosolygott és levetette a napszemüvegét. Nilli érezte, hogy egyetlen szempillantás alatt kiveri a veríték. Nem volt biztos benne, hogy a férfiből sugárzó mágneses erő, vagy pedig saját gejzirként feltörő vágya-e, amely szinte ájulásba kergeti. Valami baj van? Mosolygott a férfi és a lányhoz ért. Nilli karján felemelkedtek a szőrszálak, és úgy is maradtak, vigyázba merevedve, amíg csak McDowell el nem vette a kezét. Olvasta a Leroy naplójának minden rólam szóló részletét? Kérdezte még mindig mosolyogva. Hogyne, persze, nyögte a lány. Sajnos sietnem kellett vele, azért aztán nem is biztos, hogy mindenre vissza tudok emlékezni. Nem fontos. Csak azért mondom, hogy megértse, miért járok napszemüvegben. Nem szeretnék egy utcasarkon összefutni velük. A pincér kihozta McDowell kávéját. Rájuk kacsintott, mint fiatal és jóképű szerelmesekre szokás, s kendőjét meglengetve távozott. McDowell felemelte a csészéjét, és a kávé felett lapos pillantást vetett a lányra. Nagyon meg vagyok elégedve magával, Nilli. Ön? Olyan váratlanul csúszott ki a száján, hogy már nem tudta visszaszívni. A férfi azonban nem neheztelt megérte. Én. Maga persze nem tudja egészen pontosan, ki vagyok. Nos, én számolok be az őrnek az ébresztők tevékenységéről. Én értékelem a teljesítményüket, Nilli. A lányban hirtelen feltámadt a dac. Én személyesen szoktam beszélni vele, engem ő értékel. A férfi hamiskásan elmosolyodott, és váratlanul a kő őrének hangján szólalt meg.
Biztos benne, hogy mindig vele beszél.
Nilli homlokán verejték cseppek ütöttek ki. Azon kívül a blúza is kezdett átnedvesedni. Nem emlékezett rá, hogy valaha is ennyire elgyengült volna valakinek az erejétől. A férfi áthajolt az asztalon, és megfogta a csuklóját. Figyeljen rám, Nilli, meg kell tárgyalnunk valamit. Éppen ma jelentette, hogy veszélyben vagyunk, igaz?
Igaz.
Mi a helyzet Landauval? Nilli zsebkendőt vett elő, és kétségbe esetten szétdörzsölte a verejték cseppeket az arcán.
Nem tudom.
Nem tudja.
Az ébresztés megindult. Amikor értesültem róla, hogy Leroy bevonta a csoportjába, megpróbáltam visszacsinálni.
És?
Még sosem tettem ilyet, de ezt már a kő őrének is elmondtam. Nem tudom, hogy sikerülni fog-e, hiszen neki óriásiak a rejtett energiái.
Mi lesz, ha nem sikerül a blokkolás, ha véglegesen és tökéletesen felébred?
Állandóan mellette kell lennem, panaszkodott a lány. De Leroy túlságosan is erős konkurencia.
Nem tudna csinálni valamit, hogy folyamatosan maga mellett tartsa?
Már próbáltam. A férfi elmosolyodott. Nem feltétlenül arra gondoltam, nem tudná beteggé tenni?
A lány megrázta a fejét. Az ébredés periódusában túl veszélyes, csak fizikai sérülést tudnék produkálni, ám bár...
Ezt hogy érti?
Például eltörhetem a lábát.
A férfi idegesen felkapta a fejét. Ezt nem szabad, a kő őre azonnal tudni fogja, mire megy ki a játék.
A lány egyszerre csak megérzett valamit a szavai mögött, amit tulajdonképpen már eddig is megérzett, csak éppen nem tudatosult benne az érzés, hogy McDowell neheztel a kő őrére. Nyelt egyet, és a férfira nézett. Akkor mit tegyek?
McDowell ismét ki tudja hányadszor a karjára tette a kezét. Maga tetszik nekem, Nili.
Köszönöm. Épp nem is tudom.
Nem volt képes befejezni a mondatot, hiszen fogalma sem volt róla, mivel kellene befejeznie. Annyit érzett csak, hogy könnyű ködben lebeg előtte a világ, és olyan tompa, mint még soha életében. Sejtette, hogy a férfi akarat energiái betörtek az agyába, és úgy megbénították, mint sarki rendőrt a bicikliző kutyák látványa.
Menjünk el innét, Nilli.
Hová?
Hozzám. Ott zavartalanul beszélgethetünk.
Fizettek, beszálltak egy kocsiba, a lány a férfi vállára hajtotta a fejét, és nehezen, zaklatottan lélegzett. A taxi vezetője mindvégig azt hitte, hogy a csinos, kissé, erős testalkatú, fiatal, kívánatos lány icipicit többet ivott a kelleténél. Szomorúan fütyűrészni kezdett, és irigykedve gondolt rá, hogy a napszemüveges, láthatatlan képi pasas hazaviszi magához, és mi mindent csinál majd vele. Dühösen a gázra lépett, és észre sem vette, hogy hiába is tapossa, nem megy a kocsi a megengedett sebességnél, egy tized mérföldnyivel se gyorsabban. Mintha a gázpedál valahol megakadt volna. McDowell meghallotta a fütyűrészését, és ő is vele fütyűrészett. Nilli tágas, kellemes, rózsaszín tapétával borított szobában tért magához. Bár kissé túlságosan is rózsaszínű volt minden, nem volt bántó ez a világ. Meglepetten tapasztalta, hogy a férfihoz, mintha illene a szín, kedves, barátságos arca fiatal, szerelmes rózsakertészre emlékeztetett. Nilli belecsüccsent egy székbe, átvetette egymáson a lábait, és előbb jóleső érzést, majd furcsa kínzó vágyat érzett, amikor észrevette, hogy a férfi tekintete kutatóan végigcsiklik rajta. McDowell italt vett elő egy régi, fafaragásokkal díszített ital szekrényből. A lány, bár nem szokott inni, most engedelmesen ajkához érintette a pohárkát. Kesernyi és likőrszerű ital volt benne, kellemesen égette a torkát. A férfi ekkor a másik szekrényhez ment, csíkos, rövidszárú női pizsamát húzott elő belőle. Meghintáztatta a karján, majd Nilli felé hajtotta. Menj, fürödj meg! Nilli biccentett, és szegletes, nehézkes mozgással elindult a fürdőszoba felé. Maga is érezte, hogy úgy lépked, mint egy robot, de nem tudott tenni ellene semmit. Azt kellett tennie, amit a férfi kívánt. Már az ajtónál volt, amikor minden erejét összeszedve visszafordult.
– Te nem jössz?
– Ülj be a kádba!
Nilli felakasztotta a pizsamát a fogasra, aztán lassan, megfontoltan vetkőzni kezdett. A földig érő hatalmas tükör engedelmesen adta vissza a mozdulatait, s ha lett volna ereje, elgyönyörködhetett volna szép, kidolgozott, kívánatos alakjában. Éppen az utolsó ruhadarab hullott le a földre, amikor a lábát érintő húzatból megérezte, hogy kinyílik mögötte az ajtó. Felkapta a fejét. A férfi ott magasodott a válla felett a tükörben. McDowell elégedetten nézett végig a lányon. Levette kék, sárga övvel átfogott sejemköppenyét, és megcsavarta a vízcsapot. A lány hallotta, hogy zubogni kezd a víz a kádba. Hátrahajtott fejjel reszketve tűrte, hogy a férfi keze végig szaladjon a testén. Megsimogassa a nyakát, a mellét, a hasát, az ágyékát.
Szép vagy, Nilli.
Köszönöm.
Élvezed is a testépítést, vagy csak azért jársz oda, hogy Landau közelében lehess?
Szívesen járok oda.
Erezd el magad!
A lány ismét azt érezte, hogy nem ura önmagának. Mintha a szőnyeg, amin áll, felemelkedett volna a levegőbe, és most ott lebegnének magasan a város fele. Arra riadt, hogy a férfi elhúzódik tőle. Menj a kádba!
Bár Néli nem igen kedvelte a fürdőkádat, inkább csak zuhanyozni szeretett, azonnal engedelmeskedett. Beült a kádba, és várta, hogy a férfi is melléje csobbanjon. McDowell azonban nem csobbant mellé. Helyette legugolt, és megsimogatta a lány haját. Szép a hajad, csak túl hosszú. Nem zavar az edzőteremben?
Össze fogom, nyögte a lány. Mint most is. Kondyba, és...
A férfi határozott mozdulattal megmarkolta a nyakát, majd óriási erővel lenyomta a fejét a víz alá. Nilli egyszerre csak azt érezte, hogy nem kap levegőt. Orrába, szájába langyos, illatos habfürdővel vegyített vízzúdú, szíve vergődni kezd, mint riadt madár. A halálfélelem megsokszorozta az erejét. Megpróbálta szétpattintani az agyát bénító pántokat, kinyújtotta a víz alól a karját, hogy elkaphassa a férfit és darabokra szaggassa, mint az oroszlánok a keresztényeket az arénában. Síró, buborékoló nyűszítéssel kellett azonban tudomásul vennie, hogy életének legkritikusabb pillanatában cserben hagyta az ereje. Annyi ellenállás sem képes tanúsítani, mint egy csecsemő. Már-már elájult, amikor ismét a felszínen találta magát. Úgy kapkodott a levegő után, hogy belekékült az arca. Szája remegett és fázott. Nagyon fázott, pedig langyos víz ölelte körül. Amikor kinyitotta a szemét, McDowell szigorú pillantásával találkozott a tekintete.
Uramisten!
Nyögte kétségbe esetten, és ha tudta volna, imára kulcsolta volna a kezét.
Én megtettem mindent, és mindent meg is teszek.
A férfi elmosolyodott.
Nem árt, ha néha azok is megtapasztalják a halál keserűségét, akik osztják. Érzel valami vonzalmat Landau iránt?
A lány rémülten megmarkolta a kád szélét.
Én csak...
A következő pillanatban ismét a víz alatt találta magát. A kegyetlen erő ezúttal egészen addig ott tartotta, amíg csak úgy nem érezte, hogy szétpattan a tüdeje. Ahogy magához tért, ismét arca előtt látta a férfi arcát.
Mit érzel Landau iránt?
Szinte sikoltva tört ki belőle a kiáltás.
Semmit. Ő nekem csak egy feladat.
A férfi eleresztette a haját, aztán a kezébe nyomott egy törölközőt.
Ha megtörölköztél, gyereki, vedd fel a pizsamádat.
Nilli kétségbe esetten mászott ki a kádból, és hányingerrel küzdködve dörzsölte szárazra magát. Amikor kész lett, magára kapta a csíkos pizsamát, és kinyitotta az ajtót.
Kijöhetek?
Gyere!
A szobában azonban nem talált senkit, így a szemben lévő félig nyitott ajtó felé indult. A férfi a hálószoba ágyán feküdt, vékony, virágos kínai takaróval letakarva. Amikor Nilli feltűnt az ajtóban, elnyomta a cigarettáját.
Ott állj meg! Lassan vesd le a pizsamát! Ne siess!
Nilli nem egészen értette, miért ez a furcsa striptíz, de engedelmeskedett. Most először fordult meg az agyában, hogy a férfi talán őrült. Hiszen közöttük is lehetnek elmeháborodottak. Miért is ne?
Gyere ide hozzám!
Ekkor már ismét érezte azt a minden korlátot ledönteni képes vágyat, amely először a kávézóban ébredt fel benne. Bőre beleborsodzott a gondolatba, hogy talán másodpercek múlva a férfié lesz. Sírva, zokogva vetette magát az ágyra, McDowell mellé, s fogalma sem volt róla, mit tesz. Amíg öntudatánál volt, sikoltozott, fuldoklott, esküdözött. Később fogalma sem volt róla, miket mondott és miért. Mintha felrobbant volna körülötte a világ, s úszott dalolva és énekelve a romok tetején. Aztán, mintha cukormáz lett volna egy jókora torta felületén, és most éppen olvadni készült egy forró sütő belsejében. Majd felrepült a Himalája legmagasabb csúcsára, és ott is maradt egészen addig, amíg McDowell le nem hívta róla. Arra ébredt, hogy az orrát birizgálja McDowell cigarettájának a füstje. A férfi az ágy szélén ült, és kutató pillantást vetett rá.
– Hogy vagy?
– a lány a keze után kapott, és megcsókolta. A férfi elmosolyodott.
– Beszélnünk kell, Nilli.
A lány érezte, hogy iszonyatos erő tartja a hatalmában. Olyan szeretetet, alázatot és ragaszkodást érzett McDowell iránt, amit még soha nem érzett életében. A férfi szívott egyet a cigarettáján.
Landauról kell beszélnünk. Kisbarátod még nagy veszélyt hozhat ránk.
A lány nem eresztette el a férfi kezét, időről időre szájához emelte és megcsókolta.
Landau kicsúszhat a kezünkből. Te magad mondtad, hogy az ébresztés már megkezdődött. Ezek szerint Leroy bármelyik pillanatban kiszúrhatja, hogy Landau kicsoda. Cselekednünk kell, Nilly.
A lány felemelte a fejét.
Hogyan?
McDowell a karjára fektette a tenyerét.
Meg kell ölnöd, amilyen gyorsan csak lehet.
A lány megingatta a fejét.
A kő őre még nem adott parancsot rá.
Mintha ingerültség villant volna a férfi tekintetébe.
A kő őre öreg és beteg. Talán csak napjai vannak hátra. Már nem bízom az ítéletében. És Landauban sem bízom. Olyan férfi kell a helyére, aki kegyetlen és könyörtelen. Aki megingathatatlan, hajlíthatatlan és erős. Rettenetesen erős.
A lány felkönyökölt az ágyon.
Ha megölöm Landaut, és a kő őre meghalt, ki lép a helyére?
McDowell mosolygott.
Én.
McDowell járkálni kezdett a szobában.
Az életünkről és a jövőnkről van szó, Nilly. Úgy gondolom, ebben a vészterhes időben nem bízhatjuk magunkat 30 000 év küzdelmét és minden felhalmozott tapasztalatát egy beteg és szellemében korlátozott öregember döntésére. Cselekednünk kell, és mi cselekedni is fogunk. Pokolba Landauval. Ha eltűnt a térképről, én lépek a helyére. Te leszel a legfőbb papnő, Nilly.
A lány a keze után kapott és megcsókolta.
Mindent megteszek, amit csak akarsz.
Hazamész és megölöd Landaut.
Hogyan?
Rád bízom. Lögd egy autó alá, vagy hajítsd ki az ablakom, mit bánom én. A lényeg az, hogy ne álljon többi az utamba. És a többit is el kell takarítanod. Méghozzá órákon belül.
A többit?
Egyelőre Leroy és Perkins a legfontosabb. Ne feledd, versenyt futunk az idővel. A kő őre bármikor meghalhat. Ha meghalt, megtörténik az új őr választása. Ekkorra már csak én maradhatok a színpadon, s Leroy sem zavarhatja a köreimet. Érted, Nilly? Megölöd Landaut, megölöd Leroyt, Perkinst és a lányt, Oliviát. Megteszed?
A lány behunta a szemét, és égő vágyjal a hangjában McDowell felé búgta.
Megteszem, drágám, megteszem.
McDowell jutalmul rámosolygott.
Istennő leszel, Nilly, kezedben tarthatod a világot.
És a halált, gondolta. Aztán odalépett az ágyhoz, és bebújt Nilly mellé a takaró alá. A lány úgy érezte, ráhullik a világ mindenség. Pedig Rüger is úgy érezte, csak éppen egészen másokból kifolyólag. Cirka másfél órája térdelt már egy rohadt sörös hordó mögött arra várva, hogy a két szemétláda kijöjjön végre a hátsó kijáraton, és megdumálják, hova viszik az árut. Paddy Krüger sovány volt, koszos, fáradt és büdös. Azon kívül éhes és szomjas, és igazából ez utóbbi bántotta csak igazán. Fürdés nélkül még csak megvan az ember egy-két évig, később meg már úgyis mindegy. Ital nélkül azonban egy nap is feneketlen mélységnek tűnik. Meghúzta hát magát néhány unatkozó patkány között, és arra gondolt, hogy ha kinyitja a fülét, megcsinálhatja a szerencséjét. Az a jóképű, fiatal őrmester a múltkor is vevő volt az információjára, és bár nem fizette túl a dolgot, arra azért futotta, hogy néhány üveggel leeresszen a torkán. Most azonban, ha megszerzi az áru szállításának titkát, nem adja olcsón magát. Legalább egy karton rohadt sört leakaszt róla, esetleg valami keményebbet is. A két szemétláda végre kijött. Álvarez, a kubai és egy másik, vágott vagy rogyásképű, és elkezdtek spanyolul dumálni. Bár a kubait nem értette igazán jól, Peddit nem lehetett eladni Latin-Amerika egyetlen spanyol nyelvén sem. Rövid hallgatózás után kivette a szavaikból a lényeget. Az áru hónap este érkezik a 24-es dokba, valami orvosi műszerek közé csomagolva.
Elégedetten elvigyorodott, és nem akart másra gondolni, csak a sörre.
Azon, hogy esetleg elvághatják a torkát, majd ráér akkor töprengeni, ha megitta a fizetségét. Amikor a két szemétláda elment, pedig kikászálódott a patkányok közül. Jó leső érzéssel gondolt rá, milyen jó, hogy Isten nem adott észt, és főleg beszélőkét a patkányoknak, mert akkor bizonyosan elhappolták volna előle az üzletet. Így hát csak köpött egyet feléjük, és elindult megkeresni a fiatal zsarut. Keresés közben módjában volt eltöprengeni az élet furcsa paradoxonjain. Ismerte a szót, hiszen valaha az idők embert próbáló mélységeiben még ügyvédi diplomával is rendelkezett, s azok közül is leginkább azon, hogy amikor a legkisebb porcikája se kívánt zsarut, akkor mindegyre úgy szádosta körülötte, mint dög körül a légy. Amikor pedig égetően szüksége lenne egyre, lejárhatja tövig a lábát, mégsem találja meg. Legelőször egy kövér, vörös őrmesternél próbálkozott, aki szívből utált. Ő aztán meg is fenyegette, hogy szétrúgja a seggét, ha nem takarodik át a másik utcába, amelyik a hosszú, gyomorbajos képű zsaru körzete. Ott akár a kirakatot is betörheti, vagy belecsinálhat a mozi pénztárba, őt az se érdekli. Peddi ezúttal nem fogadta meg a vörös tanácsát. Ehelyett bármennyire is nem akaródzott neki, bekotródott az őrszobára, ahol mintegy másfél órai kemény küzdelem és egy szemrevaló rendőrlány jó indulata révén sikerült megtudni a Landau nevét és lakcímét. Peddi tudta, hogy a rendőrlány nem egészen jó indulatból vette a hóna alá, hanem mert sejtette róla, hogy informátor. Én segítem a te informátorodat, te segíted az enyémet. Peddi ismerte a szöveget, és undorodott tőle, akárcsak magától. A sört azonban szerette, és ezúttal ez volt a lényeg. Csak éjfél környékén érte el a házat, ahol a fiatal őrmester lakott. A ház magas volt, túlságosan is magas ahhoz, hogy fel tudott volna mászni a tűz lépcsőjén. Peddi ugyanis utálta a magasságot azóta, mióta egyszer Haitiben jó 30 méter magasból egy helikopter fedélzetéről belehajították a tengerbe. Mivel nem volt csengő a bejárati ajtón, végül is úgy döntött, betör. Kutya közönségesen, ahogy Dominikában csinálta, amikor megbízták, emelje el Giuliano diktátor titkos szerződéseit, amelyeket az amerikaiakkal kötött. Ő el is emelte, amiért aztán hálából bedobták a krokodilok közé. Még szerencse, hogy akkor tájt már jó fél éve nem volt ideje fürödni, és míg a krokodilok a rosszul léttel küzdködtek, neki sikerült meglépnie. Micsoda véletlen, éppen volt nála egy mindenre használható műanyag lapocska és egy reszelt végű szög. Hangszerek, melyek értőkézben képesek eléd varázsolni a legszebb zenét, a kinyíló ajtó vagy ablak szimfóniáját. Peddi mestere volt a szakmának, és ez meg is látszott a mozdulatain. Attól a pillanattól kezdve, hogy kezébe vette a fémlapot és a szeget, nem egészen 15 másodperc telt csak el, s már is bent állt a sötét, enyhén tisztítószer szagú lépcsőházban. Határozott léptekkel a liftnél termett, és felfurikázott vele a második emeletre. Itt már gyerekjáték volt megtalálni a zsaru ajtaját. A bejárattal ellentétben ezen az ajtón volt csengő, így Peddi nyugodtan zsebébe sűjjeszthette szerszámait. Igyekezett nem gondolni rá, mit fog szólni a zsaru, ha megpillantja őt az orra előtt. A zsaru azonban túlságosan is mélyen aludt. Peddi jó 10 percet töltött az óvatos csengetéssel, mint hiába. A fiatal őrmester vagy hétalvó volt, és olyan mélyre küldte magát álmában, mint a Szent András hasadék, vagy egyszerűen nem volt otthon. Ez utóbbi aztán olyan elkeseredettséggel töltötte el, hogy azt hitte, menten rosszul lesz. Hát ezért töltött keserves órákat a patkányok között a két szemét ládára várva, hogy egyre távolabb repüljön tőle a láda söre. A folyosó hideg falához támasztotta a homlokát, majd úgy döntött, folytatja a betörést. A zsaru ajtaja sem bonyolultabb, mint a bejárati ajtó. Nem is volt az. Ehhez még annyi idő sem kellett, mint a másikhoz. Néhány mozdulat a fémlappal, egy kis csavarintás a szeggel, és az ajtó kitárult előtte. Peddi óvatosan lépett a lakásba, nem szerette volna, ha a zsaru kilyukassza a bőrét, mielőtt még elmondaná neki, mi járatban van. Hosszú évek tapasztalata arra tanította, nem igen lehet kiismerni a zsaru készjárását.
Még az is lehet, hogy már az első ajtórecsenést is meghallotta a fickó, és most ott lapul valamelyik sötét sarokban, hogy a kedvező pillanatban olmot pumpálhasson a bőre alá. Néhány perc múltán azután meggyőződött róla, hogy ezúttal felesleges volt a gyanakvása. Peddire előbb nagy-nagy nyugalom, majd nagy-nagy kétségbeesés szállt rá. Ha nincs itthon a zsaru, lőttek a piánon. Olyannyira elvesztette a talajt a lába alól, hogy nagy felindultságában felkattintotta a legközelebbi asztali lámpát. Ami ezután történt, az Peddi hosszú és mozgalmas életének egyik fénypontjaként vonulna be a történelembe, ha a történelem foglalkozna az olyan meg nem értett zsenikkel, mint Peddi Krüger. Az asztalon ugyanis alig bontott víz kis üveg állt, két pohár társaságában. Peddi többször érezte már életében, hogy jó fogást csinált. Legutoljára akkor, amikor sikerült átvernie egy ugandai főnököt néhány tonna elefántagyarra, s az üveg viszkit is csak ezekhez tudta hasonlítani. Mert azon túl, hogy minden bizonnyal maga Isten küldte neki az italt, miután meghallgatta szomjas híve szakadatlan könyörgését, meg is érdemli a zsarutól ezt a kis előleget. Hiszen ha megtalálja az árut, talán még elő is léptetik. Egy előléptetés pedig megér egy üveg viszkit. Minimum. Peddi Krüger leült a kellemes félhomályban, és kiszolgálta magát. Mind a két poharat teletöltötte, kocintott velük, majd mohón kiitta őket. Elégedetten krákolgott, és újra kezdte a hadműveletet. Amikor a palack végére ért, olyan részeg volt, mint három szabadságos tengerész együttvéve. Ezzel együtt frissnek, fürgének, tetrekésznek érezte magát, olyannyira, hogyha felkérték volna rá, hajlandó lett volna azon nyomban elindulni Dominikába, hogy ismét ellopja Giuliano diktátor titkos papírjait. Csak a lába nem akart engedelmeskedni. A vécéig még csak eljutott valahogy, el is végezte a dolgát, visszafelé azonban már a falba kellett kapaszkodnia. Tántorogva jutott el az ágyig, és úgy roskadt rá, hogy észre sem vette. Mielőtt elaludt volna, biztos volt benne, papírládákon fekszik a kikötő bejáratánál. Bizonyára azonnal felébredt volna, ha valaki megsúgja neki. Ez élete utolsó éjszakája. Neely kiszállt a kocsiból, és a bejárat melletti díszfához támaszkodott. Megvárta, míg a taxi fényei belevesznek a sötétségbe, aztán fáradtan felnyögött. Boldognak, elégedetnek, ugyanakkor pokolian elgyötörtnek érezte magát, mintha minden erejét kiszívta volna ez a vad, kegyetlen és mégis gyönyörű délután. A hűvös fatörshöz nyomta a homlokát, és arra gondolt, már-már azt képzelte, úgy hal meg, hogy soha nem ismeri meg az igazi, tomboló érzéki gyönyört, amiről eddig csak olvasott, de a valóságban soha nem tudott eljutni odáig senkivel. Pedig majd mindenkivel lefeküdt, akivel az ébresztést végezte. Nem azért, mintha szükségét érezte volna a fizikai kapcsolatnak, hanem mert így sokkal könnyebben hozzá tudott férkőzni páciense lelkéhez. Pontosan tudta, hogyan kell adagolnia az egymás után következő fázisokat, mit kell tennie ahhoz, hogy az illető úgy viselkedjék, ahogy kívánja tőle. Sóhajtott, és megpróbálta összegezni magában, mit is érez Landau iránt. Néhány másodpercnyi intenzív gondolkodás után aztán arra a megállapításra jutott, hogy az égvilágon semmit. Fordított egyet agyakerekén, és már is McDowell tolakodott Landau helyére. Felbukkant előtte a férfi éles tekintete, kisfiús és mégis határozott arca, hullámos, barna haja. Érezte, hogy már a puszta látásától olyan vágy önti el, amelytől igazság szerint meg kellett volna rémülnie. Beleremegett a gyönyörbe, amikor arra gondolt, hogy McDowell karjában feküdt, és a férfi nem is egyszer megölelte. Mintha végtelen messzeségek nyíltak volna meg előtte, és a sebesszárnyú madárként beleröppent az ismeretlenbe. Egyetlen pillanatra támadt csak fel benne a félelem, hogy mindazért, amit tenni készül, nem érdemel sem irgalmat, sem kegyelmet. Ő, akit arra oktattak, hogy minden időben feltétlen engedelmességgel tartozik a kő őrének, fellázadt ellene, megszegte esküjét, veszélybe sodorja 30 000 év küzdelmének eredményét. Arra készül, hogy megölje azt, aki... Megrázta a fejét, és óriási erőfeszítéssel elhesegette maga elől a kétségek borongós felhőit. Azt teszi, amit McDowell kér tőle.
aki istennővé emeli, ha ő lesz a kő őre. Akiért képes lenne lángra lobbanni, és porrá omlani, ha kell. Halkan nyitotta ki az ajtót, nehogy felébressze Landaut. Óvatosan lerúgta a cipőjét, és kezébe vette táskája fémláncát. Ha megölte, leviszi a holttestet, belöki a bokrok közé, és ha reggel megtalálják, nem gondolhatnak másra, mint hogy az a valaki végzett vele, aki a három másikkal is a Lexington Parkban. Arra, hogy miképpen viszi le a földszintre, szintén megvolt a terve. Van annyira erős, hogy letámogassa a lépcsőn, mintha részeget támogatna. Különben is kicsi a valószínűsége, hogy bárkivel is összefusson az éjszakai órán. Kinyitotta a hálózóba ajtaját, és az ágyra pillantott. Landau ott feküdt a helyén, kitárt karokkal, mintha magához akarná ölelni a világot. Nelly felnyögött, mivel a gyűrött lepedőről McDowell jutott az eszébe. Uramisten, mit meg nem adna érte, ha most nem gyilkolnia, hanem szeretkeznie kellene? Nem, mintha kifogása lenne az ölés ellen, elvégre a munkájához tartozik, hanem mert érzékei egyre vadabbul követelték a férfit. Tudta, hogy McDowell a hatalmában tartja, és ha azt kívánja tőle, hogy ölje meg a kő őrét, azt is megtenni. Most, ahogy lényegében ezt is teszi. Orrát ebben a pillanatban megcsapta az italszaga. A levegőbe szimatolt, és megmondta a vállát. Ez a szerencsétlen bizonyára addig várt rá, míg végül jó benyakadt a viszkiből. Mintha most először futott volna át rajta valami sajnálatféle. Hiszen fiatalember, óriási jövő előtt áll, akkora hatalommal, amekkoráról ember még csak nem is álmodhat. Aztán egyszerre csak vad féltékenység szorította össze a szívét. Ez a hatalom McDowellé lesz. Megszerzi neki, ha beledöglik is. Kifeszítette a láncot, aztán az ágy fölé hajolt. Orrát megtöltötték a felfelé gomolygó italfelhők. Undorodva elfindorította az orrát, aztán határozott mozdulattal Landau nyaka köré tekerte a láncot. Landau feldobta magát a levegőben, karjába kapaszkodott és okádni kezdett. Nelly lelki szemei előtt felbukkant a jól fésült, különben helyre való rendőrfiú, akiből, ha nem bukkan fel McDowell, áldozata hörgött, vonaglott, a takarót rugdalta. Nelly döbbenten tapasztalta, hogy meg sem kíséri mozgósítani szellemi energiáit. Talán sikerült a blokkolás, és tökéletesen le tudta állítani az ébresztés folyamatát. A férfi az ágyon a gyomorban lévő viszkivel együtt az életét is ráokátta a takaróra. Nelly, amikor meggyőződött róla, hogy elvégezte a munkáját, felemelkedett és felgyújtotta a villanyt. Aztán akkorát kiáltott, hogy megrezdült tőle az ágy melletti szekrényekre helyezett virágváza. Az, akit megölt, nem Landau volt. Áttántorgott a fürdőszobába, kezet mosott, majd odalépkedett a telefonhoz és felemelte. Érezte, nincs messze a pillanat, amikor az ő teste is lágra lobban, és elhamvad, mint egy végig szívott cigaretta. McDowell füléhez nyomta a telefonkagylót. A lány hangja fáradtan csengett, és mintha nyugtalanság vibrált volna a szavai mögött. – Mr. McDowell?
– Kész vagy, kislány?
– Kész, Johannes.
– Megölted?
Rövid, habozó csend, majd a válasz. – Meg... csak...
McDowell érezte, hogy jeges fúvallatot vágtatnak át a szobán. – Csak? Mi csak?
A lány hangja bizonytalanná vált, hiányzott belőle az ébresztő könyörtelen önhintsége. Nem ő az.
McDowell előtt megperdült a szoba. Mi az, hogy nem ő az?
Egy másik férfi volt a szobájában.
Ki?
Nem tudom, nem ismerem. Sötét volt, amikor megfojtottam.
Hogy került oda?
Nem tudom.
McDowell megremegett.
Nem gondolhatott másra, mint hogy a kő őre mérhetetlen tudásával kitalálta a szándékát és megmentette Landaut. Ez esetben el van veszve. Talán csak percek kérdése, hogy felbukkanjon valaki, egy másik ébresztő, és... rémülten ordított bele a telefonba.
Ne! Nem akarom!
A lány hangja értetlenül csengett. Mit nem akarsz?
McDowell elmondhatta volna neki, hogy nem akar meghalni, nem akar elhamvadni. Márpedig, ha már útban van felé egy ébresztő, egy terminátor.
Megtörölgette a homlokát, és igyekezett csillapítani a rémületét.
Ha a kő őre rájött volna, miben sántikál, Landó megmentésével egy időben őt is megölette volna.
Mit tegyek, Johannes?
McDowell gyorsan magához tért. Csak egy pokoli véletlen szólhatott közbe, amely kihúzta a csávából Landaut. Nézd meg, ki az áldozat!
A lány letette a kagylót és engedelmeskedett. A vonal mélyén valahol egy férfi és egy nő kacarászott. McDowell végtelennek érezte az időt, amíg ismét meg nem hallotta a lány suttogását.
Egy öreg ember, Johannes. Csavargónak látszik.
Ismered?
Soha nem láttam. Talán Landau embere.
McDowell gondolkodott. Nem értette ugyan, miért engedett volna be Landau a lakásában egy csavargót, mégis vad öröm töltötte el, hogy a kő őrét kivonhatja a gyanúsítottak sorából. Ha rájött volna valamire, és meg akarta volna akadályozni a tervét, nem egy öreg csőlakó csempészett volna Landau szobájába. Sóhajtott és határozottan beleszólt a kagylóba.
Azonnal gyere ide!
Hagyjak itt mindent?
McDowell kinézett az ablakon.
A hajnal pírjai már színesre festették a fák csúcsát. Azonnal gyere onnan, hagyd mindent úgy, ahogy van. Mivel csináltad?
Lánccal.
Vagdald össze a testét.
Nem értem.
Vegyél elő kést a konyha szekrényből, magyarázta McDowell türelmesen. Vedd köztesd le és szabdald össze. A mellét, az arcát, a hátát.
A holmimmal mit csináljak?
Hagyj ott mindent, egy óra múlva várlak.
Letette a kagylót és elgondolkodott. Valaki összekuszálta a szálakat, vagy talán maguktól kuszálódtak össze. Még egyszer végig gondolta, mit kell tennie, aztán arra a megállapításra jutott, hogy nincs veszve semmi. Neelyt a hatalmában tartja, és ez a lényeg. A többi már menni fog, mint a karikacsapás.
Landau a lakása előtt kiszállt Olivia kocsijából, megköszönte a lánynak a fuvart, és azon nyomban hátat is fordított neki. Nem szerette volna, ha Olivia tovább látja meggyötört, fájdalmaktól barázdált arcát. Abban a pillanatban ugyanis, ahogy a lány a fékre lépett, mintha kötőtűk hatoltak volna az agyába. Újra minden eddiginél erőteljesebb hányinger kerítette a hatalmába, s kezét gyomrára szorítva megpróbált behúzódni a házat szegélyező tujabokrok árnyékába. Minden Neely iránt érzett szerelme ellenére is arra gondolt, jó lenne meghalni. Negyed órával később úgy lopakodott be a lakásába, mint a kikapós férj, aki átmulatott éjszaka után megpróbál észrevétlenül eltűnni a takarója alatt. Lehúzta a cipőjét, és éppen óvatosan oda tette volna Neely cipője mellé, amikor észrevette, hogy Neely cipője nincs a helyén. Sóhajtott, és még mindig félig öntudatlanul bebotorkált a fürdőszobába. Megeresztette a csapot, s a langyos sugár alá hajtotta a fejét. Egyelőre nem gondolkodott. Megpróbálta fizikailag megtisztítani magát, hogy bebújhasson Neely mellé, és tanácsot kérhessen tőle. Azt kellene tisztázniuk, méghozzá igen gyorsan, hogy kicsoda is ő valójában. Peter Landau rendőrőrmeste, tűzszakértő, vagy... Erre a vagyra gondolni sem akart.
A vérnyomokat csak akkor pillantotta meg, amikor a törölközőjéért nyúlt. Hosszú, párhuzamos vörös csíkok húzódtak rajta, vékony, karcsú ujjak nyoma. Később képtelen volt visszaemlékezni rá, hogyan került kezébe a pisztolya. Bár őszintén szólva nem ez volt az egyetlen az elmúlt napok eseményeiből, amire képtelen volt visszaemlékezni. Óvatosan kinyitotta az ajtót, aztán előre tartva a stukkert, benyitotta a hálószobába. Természetesen azonnal felismerte Paddy Krügert, bár a hosszú vágások az arcán és a testén más számára talán megnehezítették volna a felismerést. Ő azonban annyi órán át vacakolt már Paddyvel, hogy akkor is felismerte volna, ha elefántbőrbe bújva egy egérlyukból mászik kifelé. Ahogy ránézett, azonnal tudta, hogy Paddy Krüger soha többé nem fog információkat adni sem neki, sem másnak. Legfeljebb odafent Szent Péternek súgja meg időről időre a kubából becsempészett Havanna szivarok mindenkori rejtélyét. A holttest fölé hajolva megpróbálta megvizsgálni az ujjait. Nem szorongat-e közöttük letépet gombot vagy szövetdarabot. Peddi azonban nem szorongatott semmit. Többek között azért sem, mert nem voltak ujjai, amikkel szorongathatott volna. Landó megállt a hálószoba közepén, és elcsukló hangon a levegőbe kiáltott. – Nilli! Tompán fásultan zuhant rá a vízhang, mintha üres hordóba zokogott volna bele. Szinte eszét vesztve kutatta át a lakást. Éles és tapasztalt szeme azonnal észrevette, hogy Nilli nem csak a rajta lévő ruhát vitte magával, hanem másokat is. Két pár cipőt, fehér neműt, átmeneti kabátot. Nilli tehát lelépett. Lehet, hogy mindörökre? Leült az ágya szélére, pedig Krüger mellé és tenyerébe hajtotta a fejét. Megpróbálta kikövetkeztetni, mi történhetett az alatt az idő alatt, amíg ő a defektes kerék szerelésével volt elfoglalva. Volt néhány ötlete, de egyelőre nem akart hosszasan eltöprengeni rajtuk. Felállt, a ruhás szekrényhez lépett, kirántotta a legfelső fiókokat. Meg sem lepődött igazán, amikor zsebkendőbe csavarva megtalálta benne Peddy Krüger jobb kezének mutató ujját. Megnézte, kirázta a szőnyegre, aztán tovább kutatott. Sorban valamennyi fiókban talált egy-egy ujjat. Részben az ő, részben pedig Nilli zsebkendőjébe csavarva. Mivel csak 9 fiókja volt a szekrénynek, a legalsóban 2 ujjat rejtett el a tettes. Zsebre rakta a pisztolyát, aztán megszemlélte a szőnyegre hullott kiállítást. Eljátszott a gondolattal, hogy mi lenne, ha megparancsolná Peddy facér ujjainak, emelkedjenek fel a levegőbe és táncolják körül. Aztán gyorsan, mielőtt még megtörténhetett volna az ízléstelen tréfa, visszaült az ágya szélére és ismét tenyerébe hajtotta a fejét. Legelőször is azzal kellett tisztába jönnie, nem őrült-e meg. Bár fogalma sem volt róla, mit éreznek az őrültek, ők is kételkednek egy státuszukban, valami azt súgta a lelke mélyen, nincs semmi baja. Józanabb és normálisabb, mint valaha. Akkor viszont mi ez az egész? Miért mozdulnak meg a tárgyak akarata nyomán? Miért fáj már napok óta a feje, hogy majd szétpattan? Miért törnek rá ezek a rettenetes, hányingerrel terhes rohamok? Miért? 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 Tudta a választ, de mégsem akarta tudni. Visszament a hálószobába, és még egyszer alaposan megvizsgálta Peddy holttestét. Bár nem volt szakértő, szinte azonnal megállapította, hogy Peddy halálát nem a késszúrások, hanem folytás okozta. A vékony, apró láncszemek szinte beégették magukat a csavargó koszcsíkokkal tarkított bőrébe. Landó ekkor arra gondolt, hogy a 3 fickót a Lexington Parkban ugyanilyen vékony fémlánccal folytották meg. Aztán meg arra, hogy Nilli retiküljén is éppen ilyen, vagy ehhez hasonló fémlánc található. Sóhajtott, lehaigálta magáról a ruháit, és betántorgott a fürdőszobába. Sokáig állt a langyos tus alatt, s csak egyetlen egyszer gondolt rá, hogy alig 24 órával ezelőtt még együtt zuhanyozott Nillivel, s a világ legboldogabb emberének képzelte magát. Megtörülközött a tiszta törőközőben, tiszta trikót, inget, pulóvert vett magára, testére simuló fekete sportöltönyt, majd sportcipőt húzott. Megvizsgálta a revolverét, végül egy kis oldaltáskába bepakolt néhány tárat. Amikor kész lett, besétált a konyhába. Készített magának egy adag lágy tojást és forró kávét. Végig, amíg a reggeliét ette, egyetlen kérdés lebegett a szeme előtt, mintha csak a levegőbe véste volna egy angyal a lángpallósával. Kicsoda is vagyok én valójában. Arra gondolt, éppen ideje, hogy megtudja. Olivia lélekszakadva rontott be az ajtó. Éppen akkor, amikor a férfiak távozni készültek. Leroy a redönyt húzta lefelé, Perkins pedig a hamutartót üdítette a szemét kosárba. Olivia lihegett, mutogatott, aztán levegő után kapkodva leroskadt egy székre.
Chris, én azt hiszem, rájöttem valami fontosra.
Forrest sóhajtva csóválta meg a fejét. Az előző feleségem is éppen ezt mondta, amikor bejelentette, hogy összeköltözik az unokaöcsémmel. Murray hozott egy pohár vizet, és Olivia kezébe nyomta. Igyen meg, kisasszony, a víz elűzi a félelmet.
Ki mondta ezt a marhaságot?
Mordult rá Perkins.
Popeye a tengerész.
Olivia engedelmesen megitta a vizet, aztán hevesen gesztikulálva magyarázni kezdett.
Figyeljetek ide! Nem vagyok hülye, és ki sem vagyok borulva. Rájöttem viszont valamire, ami igazán nem is tudom, milyen jelzőt használjak rá.
Talán semmilyet, javasolta Forrest. A lány rájuk nézett, aztán kibökte.
Landau is közéjük tartozik.
Perkinsnek a feje búbjára szaladt a szemöldöke. Kik közé?
A neandervölgyiek közé. Az éjszaka volt szerencsém meggyőződni róla.
Már akartam is kérdezni, miért pattantál meg olyan hirtelen? Olivia megpróbálta fegyelmezni magát. Amíg kapkodva és összefüggéstelenül beszélt, nem hisznek neki, amit az gúnyos megjegyzéseikből is kiderül. Vett néhány mély lélegzetet, aztán Leroyhoz fordult.
Mondd, Chris, nem volt neked gyanús ez a Landau? A gyakori rosszul létei?
Leroy megvonta a vállát. Pizzát evett.
Te lettél már rosszul pizzától?
Tudod, hogy nem kedvelem a kagylós pizzát. Különben mire akarsz kijukadni?
Olivia megnyalta a szája szélét.
Csak arra, mondta aztán vontatottan, hogy Landau alig, hanem az ébredés stádiumában van.
Ha nem hiszitek, olvassátok el még egyszer Tesszáliai Kalamakos leírását.
Leroy előrehajolt és megfogta a kezét. Ez volt, amiért itt hagytál bennünket?
Nagyjából ez.
Történt később valami?
Történt.
Meséld el!
Olivia hátradőlt a székén, és beszélni kezdett. Elmondott mindent attól a pillanattól kezdve, hogy beültette maga mellé a fiút, egészen addig, amíg ki nem tette a lakása előtt. Amikor befejezte, sóhajtott és lehorgasztotta a fejét. Akárcsak a többiek.
A hosszas hallgatást végül is Perkins törte meg. Egészen biztos vagy benne, hogy tudod, mit beszélsz?
Egészen biztos, mondta a lány.
Forrest sóhajtott, és Olivia arcát fürkészte.
Tudatosan döntött úgy, hogy próbára teszi?
Természetesen.
Megállította a kocsit, és kiszúrta a gumit?
Ahogy mondtam.
Saját szemével látta, hogy felemelkedik a levegőbe, annélkül, hogy Landau hozzáért volna.
Esküszöm, Daniel, nem vagyok hülye, világosan láttam mindent.
Csak azért mondom, mert teli hold van, a telehold fénye pedig csalóka.
Egyszer magam is...
Ebből elég,
emelkedett fel Olivia, és dühösen a szék karfájára ütött.
Nem vagyok gyerek.
Pontosan tudom, mit beszélek, és azt is, hogy mi forog kockán. A kocsi ott lebegett a levegőben, mint Mohamed koporsója, míg Landau be nem rakta a pótkereket.
Hiszel nekem, Chris?
Leroy megszorította a lány kezét. Hiszek, drágám. Murray megrázta a fejét, és beletrombitált a zsebkendőjébe.
Vigye el az ördög, én is hiszek. Most, ahogy Olivia említi, nekem is feltűnt a fickó sápadsága, rosszul létei, s valahogy olyan furcsán is viselkedett, mintha titkolna előlünk valamit.
Akkor mi a fenére várunk?
Pattant föl Forrest.
Hagyjuk a fenébe a töprengést, és gyerünk!
Hová? Hökkent meg Perkins. Forrest felrántotta a kabátját, és a hadnagyra förmett.
Mi az, hogy hová? Természetesen Landauhoz.
Az újság kihordó gyerekek már rég felcsengették a hétalvókat, amikor Leroy lefékezett Landau lakása előtt. A kapu tárva nyitva állt, vagy egy koránkelő lakó felejtette nyitva, vagy be sem zárták éjszakára.
Ha jól emlékszem, a másodikon lakik. Gyerünk, de csak óvatosan.
Felfelé menet azonban még nem volt szükségük különösebb óvatosságra. Előbb egy overálos, szerszámos táskát cipelő férfival, majd egy zilált, álmos képű fekete nővel találkoztak. Egyikük sem vette magának a fáradtságot, hogy megkérdezze, mi járatban vannak. Amikor Perkins a kanyargós folyosón rábukkant Landau ajtajára, halkan a többiek felé sziszegett. Mutatta, hogy ő megy előre, és Leroy fedezze. De mielőtt megtehette volna, valaki befordult a folyosó sarkán. Magas, kalapos, fekete bőrű férfi volt. Táncos léptekkel elugrált előttük, majd néhány lépésről visszafordította a fejét.
Mr. Landaut keresik?
Akkor ment el, amikor éjszakai műszakról jöttem haza.
Láttam, hogy elhajtott a parkolóból. Ja, a zsaruk korán kelnek.
Mosolygott és felerősítette a walkmanjét. LeRoy lenyomta a kilincset, s ahogy az ajtó kitárult előttük, belépett a szobába. Amikor néhány perc múlva visszatért, riadt volt a tekintete. Oliviához fordult és nagyot nyelt.
Jobban tennéd, drágám, ha nem mennél be. Az a helyzet ugyanis...
Olivia határozott mozdulattal félretolta és befutott az előszobába. Mire a többiek is beértek, ő már a kanapén ült, maga elé meredve. Kezében levágott emberi ujjat tartott, mintha furcsa formájú égővörös virág lett volna. LeRoy mozdult volna, hogy elvegye tőle, de Olivia metsző hangja megállította.
Ne gyere közelebb! Nem akarom, hogy nyugtatgass!
Perkins félretolta LeRoyt, és a hálószoba nyitott ajtajára nézett.
Hol van? Az ágyon.
Forrest letérdelt Olivia elé, és gyengéd erőszakkal megpróbálta kivenni a kezéből az ujjat.
Nem szabad, Olivia, nem szabad.
Fogalma sem volt róla, hogy mit akar megtiltani a lánynak, de hirtelennyébe csak az jutott eszébe. Mivel a lány képtelen volt elereszteni a csavargó maradványát, szeliden megszorította a csuklóját.
Add ide, kislány!
Eközben odabent a másik három körülállta az ágyat. Perkins megcsóválta a fejét, Murray a földre hullott a karó alá nézett, mintha rejtőzködő kismanót keresne alatta. LeRoy az ablakhoz lépett, elhúzta a függönyt és lebámult az utcára. A házat körülvevő tuják bánatosan hajladoztak, mintha csak sejtették volna, mi történt a hátuk mögött. Murray a megcsonkított halottra bökött.
– Ismered?
– Perkins nem etintett.
– Sosem láttam. Tuti, hogy nem Onassis unokaöccse.
– Szerinted mikor mosdott utoljára?
– Szerintem a szülészeten, amikor világra hozták.
Murray gyakorlott mozdulatokkal megpróbálta kizsebelni az áldozatot, aztán sóhajtva feladta. Kizsebelni csak azt lehet, akinek van a zsebében valami. Perkins lehajolt, felvette a földre hullott takarót, és letakarta bele a hullát.
Ennek ennyi. Beszólsz a fiúknak? Kérdezte LeRoy.
Perkins megingatta a fejét.
Előbb ki kell találnunk valamit. Próbáljunk meg gondolkodni. Hol a fenében lehet Landau? Kinyírta a fickót és megpattant. Ne viccelj, Billy, Landau rendőr-őrmester kifogástalan előmenetellel. Mi az ördögért nyírta volna ki ezt a szerencsétlen flótást?
Okot mindig lehet rá találni, talán zsarolta.
Vagy ez is neandervölgyi volt?
Hol a többi?
Mi többi?
Úgy értem az ujjai.
Murray a háta mögé bökött. A szőnyegen, leltárba veheted őket.
LeRoy megsimogatta a homlokát, és elfordult az ablaktól.
Figyeljetek ide! Mielőtt bármit is tennénk, próbáljunk meg fejtörőst játszani. Oké?
Én is ezt javasoltam az előbb,
morgott Perkins. Először is. Ezt a fickót meggyilkolták, méghozzá brutális módon. Nem tudom elképzelni, hogy Landau tette volna.
Miért nem? Kérdezte az éppen beoldalgó Forrest.
Mert nem jellemző rá. Azt még csak el tudnám képzelni, hogy elveszíti a fejét, fegyvert ránt és lelő valakit. De hogy ilyen módon? Egyszerűen lehetetlen.
Egyetértek, helyeselt Perkins.
És akkor mi van?
Akkor az van, hogy nem Landau a gyilkos.
Hát ki?
Murray megsimogatta az állát.
A nyomok a kubai maffiára utalnak, a levágott ujjak egyértelműen arról árulkodnak.
Perkins lehúzta a takarót a halottról, és még egyszer figyelmesen szemügyre vette.
Túlságosan is arról árulkodnak, mondta nagyot nyögve. Azt hiszitek, én nem vettem észre?
Murray a halott karjára tette a kezét, mintha meg akarná nyugtatni. Ne féljen, nem sokára úgyis beviszik a hullaházba.
Esküdni mernék rá, hogy ez a fickó Landau embere volt.
Landau embere? Nyögte Olivia, aki kezdett magához térni a sokból, amit a levágott ujjak látványa okozott.
Ezt hogy érti?
Informátor volt. Súgott Landaunak.
Mit kereshetett a lakásán?
Landau. Csak hogy nem találta.
Landau ugyanis éppen autólebegtetési bemutatót tartott magának. Tetszetős magyarázat volt és hihető. Murray megsimogatta az állát és folytatta. Kerekítsük ki a történetet. A fickó megtudott valamit és el akarta adni Landaunak. Elhatározta, megkeresi és felajánlja neki az árut, ami ebben az esetben információt jelent. Csak hogy nem találta sehol. Landau ugyanis tegnap szabadnapos volt, és a mi társaságunkban múlatta az idejét. Emberünk úgy döntött, ha sehol nem tudja elkapni, a lakásán próbálkozik. Nyilván volt hozzá kulcsa, mondta Rossmayan Forrest. Nem volt. Elég ahhoz egy bádoglap és egy reszelt végű szeg, hogy valaki bejusson egy lakásba. Igen? Akkor hol az az izé, meg a szeg? Murray felemelte a kezét. A pocakos, vörösképű hadnagy ujjai között valóban ott feketedett egy rozsdás, lapos valami és egy szeg. – Hol találtad? – Itt a szőnyegen. – És hogy került oda? – Feltehetően leejtette, miután berúgott, mint egy állat. – Ezt meg honnan veszed? – Szagolj bele a levegőbe, még a márkáját is meg tudom mondani. – Ballantines. – Stimmel, mondta Leroy. Azon kívül ott az üveg az asztal alatt. Ha megengeditek, folytatom. Ez a szerencsétlen flótás nyilván nem azzal a feltett szándékkal jött ide, hogy betörjön, csak hogy nem találta nyitva a kaput. Erre elszakadt nála a cérna. Elhatározta, ha törik, ha szakadt, feljön Landau lakásába és beszél az őrmesterrel. Fel is jött, csak hogy itt is zárt ajtót talált. Megismételte a betörést, majd leitta magát Landau tartalékából. A kubaiak követték, megölték, aztán levágták az ujjait. Elhiszitek, hogy így volt? Leroy némán, elgondolkodóképpen a halott összevagdalt arcát bámulta. Olivia reszkető kézzel cigarettára gyújtott. Forrest az ujjak fölé hajolt, mintha csak meg akarná számlálni őket. Egyedül Perkins vette magának a fáradtságot, hogy válaszoljon Murray kérdésére. Nem, mondta rövid habozás után. Nem hiszem el. Murray meghökkenve bámult Perkins kételkedő képébe. – Miért nem hiszed el? A hadnagy csípőretett kézzel a hulla fölé hajolt. – Szerinted hogy nyírták ki? – Minden bizonnyal késsel, habár… – Habár? – Az arcszíne inkább fulladásra utal. – Boldoggá tennéd, ha megnéznéd a nyakát. Murray térdre vetette magát a halott mellett, mintha könyörögni akarna hozzá. Árulja már el végre megöletésének a titkát. A holttest azonban makacsul hallgatott, csak a testéből és a rongyaiból áradó bűzfelhők gomolyogtak felette kárőrvendően. Murray megsimogatta a hulla nyakát, aztán felállt és dühösen a levegőbe ütött. – A jó kurva anyjukat! Majdnem megetettek! Perkins elégedetten lökte oldalra a halott merev lábát, hogy lecsüccsenhessen az ágy szélére. Aztán még egyszer, az előbbinél sokkal alaposabban megvizsgálta az áldozat nyakát. Nos? Kérdezte Forrest, amikor Perkins felemelkedett és komoran kinyújtóztatta a derekát. Mi az ábra? Megfojtották. Változtat ez a lényegen? Perkins a zsebébe nyúlt, rágógumit húzott elő belőle és a szájába tolta. Na, hogy változtat? Most már nem is annyira biztos, hogy a kubaiak voltak. Ők ugyanis nemigen szoktak folytogatni. De a levágott ujjak! Nem mondhatnám úgy is, hogy talán valaki megpróbálta rájuk terelni a gyanút. Landau? Ezt nem mondanám. Sőt, ha engem kérdeztek, Landau ártatlan, mint a ma született bárány. Akkor ki az ördög csinálhatta, ha se a kubaiak, se ő? Murray hirtelen felkiáltott és a homlokára csapott. A fenébe is! A láncnyomok! Az ébresztő, Nancy baba! Ha jól emlékszem, a barátaitokat is így ölték meg. Figyeljetek ide, mondta remegő hangon Olivia. Tegnap este Landau beszélt nekem egy nőről, akivel csak nemrég költözött össze. Bizonyos Neely Smithről. Fogalma sincs például arról, hogy hol dolgozik. Perkins megcsóválta a fejét. Hát ez nekem magas. Pedig egyáltalán nem az. Tegnap ugyanis megkérdeztem tőle, hol dolgozik újdonsült barátnője, és ő mit felelt? Na mit?
Honnan a fenéből tudhatnám?
Hogy banktisztviselő, a Royal Bankház alkalmazottja.
Ragyogó, én is mindig szerettem volna egy bankárbarátnőt. Áruld el végre, mi a gyanús ebben?
A 47. utcában.
Na és?
A nagy teremben ül a bejárattól jobbra, a többi lány között.
Mi az, ami nem tetszik benne? A többi lány vagy a jobb oldal?
Olivia megsimogatta a haját. A 47. utcában sajnos nincs Royal Bank fió. Következésképpen nagy terem sincs, és a lányok sem ülnek jobbra a bejárattól. Leginkább ez az, ami nem tetszik nekem. Perkins tovább rágta a gumiját, megpróbálta összegezni magában, amit megtudott. Végül is dühösen a tenyerébe köpte, majd becsomagolta a papírba.
Attól tartok, mellékvágányra siklunk. Azért, amiért Landau tévesen adta meg a barátnője munkahelyét, vagy notabene fogalma sincs róla, hol dolgozik, még nem biztos, hogy a lánya bűnöző.
Olivia tovább mosolygott. Perkins nem tehetett róla, de egyre idegesebb lett Olivia sokat sejtető mosolyától. Egyetlen légy zümmögött csak a szobában, de az is landoló repülőgép zúgásának hatott. Forrest idegesen feléje csapott, de csak a halott tarkóját találta telibe. Az alvat vér nehéz szaga megülte a levegőt, és mintha ebbe a folytó sűrűségbe gyanús illatok is kezdtek volna belevegyülni.
Elmondom, hogyan képzelem a dolgot, folytatta a lány. Mivel semmit sem tudunk Landau múltjáról, azt sem tudjuk, milyen kapocs fűzi hozzájuk, azon túl természetesen, hogy vér szerint közülük való. Ennek ellenére meg vagyok győződve róla, hogy most éppen az ébredés stádiumában van.
Úgy gondolod, hogy az a bizonyos Neely Smith az ébresztő?
Pontosan úgy gondolom. Továbbá arra következtetek, hogy Landau éppen ébredezni kezdett Neely Smith legnagyobb megelégedésére, amikor valaki hirtelen parancsot adott az ébresztés azonnali leállítására.
Honnan az ördögből?
Csak következtetek. Neely rájött, hogy Landau kapcsolatban áll velünk a Neandervölgyi legelkeseredettebb ellenségeivel. Perkinszel, Leroyjal, Forresttel. Képzelhetitek, milyen rémülettel töltötte el a kő őrének a szívét.
Nem bízott eléggé Landauban?
Nem erről van szó. Landau az ébresztés folyamatának a közepén járhat, abban az állapotban, amikor a legkiszámíthatatlanabb. Még nem tudja kicsoda, de már olyan hatalommal rendelkezik, ami a többiek, azaz fölény kemeli. Még öntudatlanul használja ezt a hatalmat, és mivel nem tudja, miért kellene titokban tartania, nem is tartja titokban. Ez pedig annyit jelent, hogy bármikor lelepleződhet előttünk.
Hát ez valóban kellemetlen lehet a kő őrének, morogta Forrest.
Olyannyira, hogy utasította Neely Smith-t, ne folytassa az ébresztést, helyette pusztítsa el a fiút. A lány meg is próbálta volna, Landau nem volt idehaza. Gondolom várta egy darabig, majd megelégelte a várakozást és elment.
Hová?
Talán találkozott valakivel, vagy felhívta a kő őrét.
Azt innen is megtehette volna.
Akkor lehet, hogy leugrott pisilni a sarokra. Miért akadtok fönt ilyen marhaságokon? Elment valahová, és fogalmam sincs róla hová.
Jó, rendben, mondta békülékenyen Perkins. Eddig hihető.
Amikor elintézte a dolgát, visszajött. Ahogy átlépte a küszöböt, megérezte, hogy megjött Landau.
Megérezte? Ugyan miről?
A viszki bűzről.
A viszkinek illata van, figyelmeztette Forrest.
Neely örömmel vette tudomásul, hogy élete nagy szerelme hazatért. Most már nyugodtan megölheti. Fogta a táskáját, besétált a hálószobába, és szép nyugodtan megfojtotta ezt a szerencsétlent. Természetesen abban a hiszemben, hogy Landaut folytja meg.
Most nem tréfálkozott egyikük sem. Komoly arccal néztek a lányra.
Neely Smith megölte Landaut, és csak akkor vette észre a tévedését, amikor felgyújtotta a villanyt. Erre úgy megijedt, hogy azon nyomban tanácsért fordult valakihez. Ne kérdezzétek kihez, lehet, hogy magához a kő őréhez. Az pedig azt a parancsot adta neki, igyekezzék valakire rákenni a véletlen gyilkosságot, nehogy Landaut vegyék gyanúba.
Leroy elismerő mosollyal nézett a lányra, a többiek viszont még mindig gondterhelten meredtek maguk elé.
Azt is meg tudod mondani, hol lehet most Landau?
Vagy egyáltalán nem volt itthon, ami erősen valószínűtlen, hiszen magam raktam ki a ház előtt, vagy hazajött, megtalálta a hullát az ágyon, és ettől úgy megrémült, hogy elmenekült.
Perkins hitetlenül rázta meg a fejét.
Landau nem az az ember, aki kiszalad a világból egy halott látványától. Bár egészen más dolog megcsonkított hullára bukkanni a szeméttelepen, mint a saját ágyunkban.
Ebben lehet valami, morogta Forrest.
Én azonban mégsem hiszem, mondta határozottan Olivia. Landau valóban nem az a típus, aki elszalad, ha baj van. Szerintem inkább megpróbálja felderíteni a gyilkosságot.
Úgy érted, leereszkedik az alvilágba a kubaiak közé?
Ez is egy lehetőség. Egy másik, hogy megkísérli megtalálni Nillit. Talán már ő is gyanakszik a lányra.
Forrest felugrott és dühösen a levegőbe csapott.
Talán, talán, talán! Nem megyünk semmire ezekkel a talánokkal. Azt mondjátok meg, merre induljunk el!
Olivia rápillantott, majd zavartalanul folytatta.
Ha a kubaiaknál vendégeskedik, akkor hamarosan előkerül.
Vagy a holtteste.
Viszont az is elképzelhető, hogy máshová ment. Nem is igen merek rá gondolni, de talán a kő őréhez.
Honnan tudná Landau, hogy ki a kő őre?
Én csak találgatok. Minden esetre eltűnt, és fogalmunk sincs róla, hol van. Az az igazság.
Nem kéne itt megvárnunk? Kérdezte Forrest.
Murray megvonta a vállát.
Felesleges. Azonnal értesítem a fiúkat. Miután Landau lakásában történt a gyilkosság, a perceken belül nem kerül elő, kiadják ellene az elfogató parancsot. Ha hazajön, úgy elkapják, mint Johnny a bárányhímlőt.
Olivia megrázta a fejét. Nem kerül elő. Minden sejtem azt súgja, hogy Landau nem a kubaiak után eredt.
Akár utánuk, akár nem. Nem is sejti, mekkora beszédben forog az élete, sóhajtott Leroy. Neely Smith ott liheg a háta mögött, és nem nyugszik addig, amíg meg nem öli. Sajnos, bármennyire is szeretnénk tenni érte valamit, a fenekünkön kell maradnunk arra az esetre, ha szükség lenne ránk. Hiába is törnénk ki kezünk, lábunk, csak pokoli szerencsével bukkanhatnánk a nyomára.
Leroy nem sejtette, hogy a szerencse istennője már az ablak alatt toporog, és azt mérlegeli magában, vajon részeltesse-e kegyeiben a magába roskadt kis csapatot. McDowell felugrott a csengőszóra, és az ajtóhoz sietett. A lány megrázta a hajára tapadt esőcseppeket, kikerülte a határozatlanul toporgó férfit, felakasztotta az esőköpenyét a fogasra, aztán anélkül, hogy egyetlen szót is szólt volna, elindult a fürdőszoba felé. McDowell hallotta, hogy hosszasan és alaposan lesikálja a kezét. Amikor visszatért, közömbös volt az arca, mintha csak a diszkontban kezére ragadt paradicsomlevet öblítette volna le. McDowell ekkor vette csak észre Nilli bevásárló táskáját, amely a sarokban a fogas alatt hevert.
– Ez mi?
– a lány a táskájára nézett.
– Néhány holmi.
McDowell arcát elöntötte a düh.
– Nem megmondtam, ne hozz magaddal semmit!
– Csak néhány fehér neműt gyömöszöltem bele.
– Ostoba liba!
Nem akarta, mégis kimondta. Nilli megremegett, mintha ostortrapás érte volna.
Csak a fehér neműim vannak benne,
ismételte szárazon. McDowell immár uralkodott magán. Visszatért a helyére, és megcsóválta a fejét.
Ki fogja szúrni, hogy magaddal hoztál valamit? Biztosan kiszúrja. Rá fog jönni, hogy végérvényesen leléptél tőle.
Na és? Úgysem akarok többé visszamenni hozzá.
McDowell enyhe grimaszt vágott, amit nem került el a lány figyelmét.
Ki akarsz rúgni?
McDowell belátta, legjobb úton van afelé, hogy durva hibát kövessen el. Pillanatokon belül magára haragítja a leghűségesebb szövetségesét, aki nélkül esélye sem lenne rá, hogy felvegye a küzdelmet a kő őrével. Gyorsan átkarolta a lányt, és magához szorította.
Szegényké.
A lány megremegett. Érezte, hogy a McDowellből áradó tűz felmelegíti jéggé fagyott szívét, és megmozdul a bensejében valami, amiről már azt hitte, örökre elaludt. McDowell a lány hajához nyújt. Meghúzta a kontyát tartó világos kék szalagot, és addig ügyeskedett, míg Nilli haja a vállára nem zuhan.
– Mit csinálsz?
– Szeretem nézni a hajad.
– Nem hiszem, hogy most a legjobb alkalom.
McDowell pontosan tudta, mit tesz. Előbb beletemette az arcát a lány hajába, majd a blúza alá csúsztatta a tenyerét. Kissé megemelkedve simogatni kezdte Nilly hátát a gerince mellett. Isten nővé teszlek, kincsem! Soha egyetlen ébresztő sem élt még át olyan gyönyöröket, mint amilyeneket te fogsz átélni velem. Soha egyetlen kőőre sem volt még olyan boldog, egyetlen ébresztővel sem, mint amilyen én leszek veled. Még feljebb emelkedett, és még lejjebb csúsztatta a tenyerét. Nilly érezte, úgy elszáll belőle a neheztelés, mint amikor az első tavaszi szél magasba emeli a fellegeket. Testén végig áramlott a közeli gyönyör figyelmeztető üzenete, s maga is segített, amikor a férfi lehúzta róla a pulóverét. Aztán maradék kis sértődöttségének engedve nem vetkőzött tovább, hanem hagyta, hogy McDowell kínlódjon a fehér neműjével. Csak amikor már nem volt rajta semmi, enyhült meg egészen, és húzta magára a férfit. McDowell a következő percekben nem csak a testét vette birtokába, hanem a lelkét is. Az agyából kilővelő sugarak belefurakodtak a lány agyába, minden idegsejtjébe, s úgy felkorbácsolták az ingereit, hogy éles sikoltások hagyták el az ajkát, pedig annak idején megtanították rá, hogy hangtalanul tűrje a legnagyobb fájdalmat, vagy a legelviselhetetlenebb gyönyört is. Csak akkor még nem ismerte McDowell-t. McDowell tarkója alá tette a tenyerét, és arra gondolt, ahogy megszerezte a hatalmat, meg kell öletnie a lányt. Egyrészt Nilly túl sokat tud, másfelől viszont túlságosan is nagy az ereje. Ha ő lesz a kő őre, leszámol azzal az ősi gyakorlattal, hogy az ébresztőknek nagyobb a befolyásuk, mint az ő közvetlen alárendeltjeinek. Nilly visszajött a fürdőszobából, átkarolta a nyakát, fejét a férfi mellére hajtotta. Mi lesz a következő lépés? Kérdezte aztán nagy-nagy nyugalommal a lelkében. McDowell megsimogatta a lány haját. Még nem tudom. Tényleg nagy baj, hogy néhány holmimat magammal hoztam? Most már nyugodtan megfeledkezhetsz róla. És ha visszamennék? Megőrültél? Ezóta már nyüzsögnek a saruk a környéken. Hát, ha még nem is fedezték fel a halottat, nem kockáztathatunk. Minden esetre Landau megmenekült. Az a legnagyobb baj. Elmondanád részletesen, mit csináltál? Nilly simogatni kezdte McDowell hasát, tenyerét lassan az ágyékára csúsztatta. Hogy mit csináltam? Az ismeretlen fickóval. Megfojtottam, a retikülöm láncával. Nehéz volt. Megfojtani? Miért lett volna nehéz? Százat is megfojtottam már. Aztán, ahogy parancsoltad, fogtam egy kést, és összeszabdaltam. Hol? Az arcán, a mellkasán és a hátán. Még hol kellett volna? Jézusom, nem azt kérdeztem. Levágtam az ujjait. McDowell érezte, hogy kellemetlen érzés fut át rajta, de csak egyetlen pillanatra, mert azonnal elnyomta az ébredő gyönyör, amelyet Nelly ujjai korbácsoltak fel benne. Az... ujjaj, itt? Mind a tizet. Miért? Valahol olvastam, hogy a kubai mafia levágja a tolvajok ujját. Aki más zsebében kotorászik, az megérdemli, hogy megszabadítsák tőle. De az én ujjaim még megvannak. Ugye nem baj, drágám? Uramisten, nyögte McDowell az érzéki örömök hullámaiban fuldokolva. Hogy mondhatsz ilyet? Nilly ráfeküdt és beterítette mindkettőjüket a hajával. McDowell, mielőtt végleg elmerült volna a csodák óceánjában, nem kis lelkiismeret fordulással gondolt rá, hogy a jövendő kő őrének minden pillanatban, minden körülmények között józannak kell maradnia. Aztán átcsaptak rajta a hullámok, és maguk alá temették. Rekett hörgése egybefonódott Nilly sikoltozásával. McDowell felvette a köpenyét és cigarettára gyújtott. Nilly már felöltözve jött ki a fürdőszobából, és miközben a cipőjét húzta, elégedett mosolyt küldött a férfi felé. McDowell végignézett a lány erőteljes, de mégis karcsú alakján, és jó leső melegség járta át. Csak akkor fog megszabadulni tőle, ha már nagyon a terhére lesz. Egyelőre azonban megvan vele elégedve, hiszen egyesül benne mindaz, amire épp szüksége van.
a kiváló szerető, az engedelmes szolga és az első osztályú profi gyilkos. Neely Smith akkora kincs, amekkorától csak végső esetben szabad megválnia. Neely, mintha csak olvasott volna a gondolataiban, elégedetten kihúzta magát. McDowell kifújta a füstöt és megpaskolta a lány arcát. Mi a terved, kicsi? Neely megérezte, hogy komolyra fordultak a dolgok. McDowell kiváló szerető, bizonyos értelemben legalább annyira a hatalmában tartja, mint az őt. Ennek ellenére tudta, hogy McDowell bármennyire is vonzódik hozzá, gondolkodás nélkül feláldozza, ha úgy látja, hogy a szeretkezésen kívül másra nem használhatja. Elkapom Landaut, mondta nyugodtan. Van valami elképzelésed, hol lehet? A lány ajkán könnyű mosoly játszott. Egy biztos, a kubaiaknál nincs. Honnan tudod? Landau nem ostoba, ismeri az embereit. Bár bizonyára megfordul az agyában, hogy a csavargó a maffia áldozata lett, hamarosan rá fog jönni, nem erről van szó. Szerinted miből jön rá? Abból, hogy a lakásában ölték meg. A maffia soha nem kockáztatná ekkorát. Ha a csavargó lebukott, észrevették, amikor hallgatózott, már a helyszínen kinyírták volna. Esetleg értesítették volna Landaut, hol veheti át a holttestet. De hogy a zsaru saját lakásában öljék meg? Nem. Ezt nem merték volna megkockáztatni.
Mi lesz a következő lépésed?
Neely elmosolyodott. Van egy ötletem.
Elmondod?
A lány határozottan nemet intett. Maradjon csak az én titkom. Azt hiszem, sejtem, hogy hol lehet a fickó, vagy éppen hová tart. Oda megyek, és megölöm. Ha kész vagyok, felhívlak.
Csak este leszek itthon, mondta McDowell. Legkésőbb reggel. Szeretném, ha a halál hírével fogadnál.
A lány tréfásan esküre emelte a kezét. Mindent el fogok követni, hogy eltakarítsam az utadból. McDowell felemelkedett, hogy búcsúzóul megcsókolja, de a lány tiltón felé tartotta a tenyerét. Ne, most ne, majd azután. Ha megöltem, lebonthatod a hajam. Mosolygott és kisurrant az ajtón. McDowell elnyomta a cigarettáját és felvette a telefonkagylót. Itt McDowell.
Csak hogy hallom a hangját,
zsörtölődött a másik a vonal mégén.
Már azt hittem, baja esett. Mi újság? Beszélt Neelyvel?
Beszéltem.
Hogy tetszik? Ám bár maguk, mintha már egyszer dolgoztak volna együtt.
McDowell igyekezett közömbös maradni, nehogy a kő őre megsejtsen valamit a kapcsolatukból.
Azt hiszem, megfelel a célra.
Na hallja, hiszen ő az egyik legkiválóbb ébresztőnk. Csak a fenébe is. Már régen telefonálnia kellett volna. Nem tudja, hol van.
Fogalmam sincs róla, mondta McDowell. Tegnap este elváltam tőle.
Üzent valamit?
Hogy sok a gondja Landauval. Nem biztos benne, sikerül-e leállítania az ébresztés folyamatát.
A férfi hangja egyszerre öregessé, sírósá torzult.
Nagyon beteg vagyok, Johannes. Mikor jön vissza?
Amint tudok, ott leszek. Csak van még egy kis elintéznivaló.
Figyeljen rám, Johannes! Meg kell ölnünk Leroyt és a többieket, aztán amilyen gyorsan csak lehet, be kell fejeznünk Landau ébresztését. Nem szabad, hogy addig meghalljak. Érti? Megtiltom magának, hogy átengedjen a halálnak. Mennyi időre van még Neelynek szüksége?
Csupán pár napra. Addig nem lesz semmi baj.
Érzem, hogy meghalok. Talán még a mai napon. Ide kell jönnie, és meg kell vizsgálnia.
Az öreg ember hangja egyre hisztérikusabbá vékonyodott. McDowell maga elé képzelte, amint tehetetlenségében az asztal csapkodja, gyermekivé soványodott májfoltos öklével.
Nem tűröm, hogy szembeszálljanak velem. Azt akarom, hogy mellettem legyen, és minden percben készre álljon a beavatkozásra, ha szükségem lenne rá. Élnem kell, amíg Landau fel nem ébred. Maga nem tudja, mi forog kockán. Azonnal szálljon kocsiba, és jöjjön ide hozzám.
McDowell elmosolyodott.
Egy-két órán belül ott vagyok.
Siessen, nagyon siessen.
McDowell, amikor visszatette a kagylót, arra gondolt, már régebben át kellett volna segítenie a kő őrét a más világra. Aztán hosszú percekig azon töprengett, vajon miért is nem volt hozzá eddig elég bátorsága.